A végsőkig reménykedtek, de hiába, lekapcsolták a Klubrádió megmaradt utolsó frekvenciáját is, az FM 92.9 MHz-et Budapesten. A Klubrádió most az interneten próbál túlélni. De mi az ügynek a tanulsága, egyáltalán a magyar média szabályozás, mennyire van összhangban az európaival? Erről fogunk beszélgetni Rozgonyi Krisztinával, a Nemzeti Hírközlési Hatóság volt elnökével, aki 2010-ig töltötte be ezt a pozíciót, amikor is a kormányváltáskor lemondott. Maradjanak velünk, következik tehát Rozgonyi Krisztina és a Média 1. Most, amikor önök ezt a beszélgetésünket hallják, már a Klubrádió frekvenciája üres. Nincsen a Klubrádió 92.9-en, csak az interneten érhető el. Felhívtam Rozgonyi Krisztinát, a Nemzeti Hírközlési Hatóság volt elnökét, aki annak idején 2010-ig volt az elnöke? És aztán ő lemondott a kormányváltást követően. Ebből a hatóságból lett aztán később a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amelyik most tulajdonképpen elnémította a Klubrádiót az eddig megszokott elérhetőségén. Ön Bécsben él, mennyire követi az eseményeket a Klubrádióval kapcsolatban?
Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Igen, valóban én nem élek már elég hosszú ideje Magyarországon. Természetesen a hírek eljutnak országhatárokon keresztül, és természetesen olyan emberként, akinek mondjuk, hogy a magyar hírközlési és médiaszektor alakulása és sorsa mindig is fontos volt, ezért természetesen követem azt, hogy mi történik, és odafigyelek.
Mit gondol arról, hogy mennyire normális az, ami zajlik, vagy zajlott a Klubrádióval?
Először is azt gondolom, hogy nagyon sajnálatos. A magyar rádiózás piacán a Klubrádió egy nagyon fontos színfoltot töltött be, pontosan azt a szerepet játszott el, amiről azt szoktuk mondani, hogy a média pluralizmusnak egy fontos sarokköve a sokféle hang, sokféle szempont, sokféle nézőpont. A Klubrádió pont egy ilyen volt, és egy óriási veszteség lesz a magyar rádiózás piacának, de elsősorban a magyar rádió hallgatóknak.
Mit gondol, hogy az internet rádiózás az tudja pótolni azt, amit eddig a Klubrádió 92.9-en töltött be?
Na igen, ez most már az érdemi kérdés, hogy így mondjam, és erre válaszom azt, hogy tudhatná, ha nem tett volna meg Magyarország, és ezen belül is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is sajnos az elmúlt években gyakorlatilag mindent azért, hogy Magyarországon a digitális rádiózás ne terjedjen el úgy, ahogy ez más országokban megtörtént. Itt van előttem az a világtérkép, ez a World Dub Organization-nek a térképe, ami azt jelöli, hogy ez világ különböző országaiban a dub rádiózás, ami ugye a földfelszíni digitális rádiózás, tehát ez nem egyenértékű azzal, hogy a mobiltelefonunkon beállítunk egy applikációt, és azon keresztül hallgatjuk, hanem ez az a fajta rádiózás, ami nevezük így elsősorban az autórádiókban élvezhető, tehát ez egy nagyon fontos platformja a rádiózásnak szerte a világon.
Pont most válik kötelező szabványá egyébként ugye az autórádiókban a DAB plusz
technika. Így van, erre is visszatérünk majd. Tehát itt van előttem ez a térkép, és ránézek Európára, és Európa kellős közepén van egy darab szürke folt, ahol nem történik semmi ebben az ügyben, sem még csak kísérleti fázisnak sem jelöli most már ez a térkép tavaly év vége óta Magyarországot. Miközben szerte Európában, körülöttünk, az Európa legtöbb országában ez vagy uralkodó platformá vált, ilyen például Norvégia, ahol már nincs is a régi analóg módon földfelszíni rádiózás, hanem kizárólag digitális módon van, vagy nagyon előre haladott módon mindenféle párhuzamos modellekben történik ez a rádiózás. És itt jön pontosan a képbe az, amit említett, hogy tavaly előtt az Európai Bizottság hozott egy nagyon fontos döntést, hogy a digitális rádiózást elősegítse, ezért az autórádiókba 2019 óta kötelező kizárólag ilyen készüléket beszerelni, és ez azt jelenti, hogy ez hihetetlenül meglökte, hogy így mondjam, a digitális rádiózás piac. Tehát elnézést kérek, ez a döntés is 2020-as volt.
Tehát arra céloz ezzel, hogy már a Klubrádiónak a kivégeztetését készítették elő azzal, hogy a DAB plusz sugárzást megszüntették Magyarországon, hiszen ez egy menekülési útvonal lehetett volna a Klubrádiónak, hogyha egyébként az analóg frekvenciáját elveszíti.
Én nem gondolnék ilyen konkrétumra célozni, ennél szerintem sokkal nagyobb a baj. A magyar rádiózás piacának pluralizmusát végezték ki ezzel. Ez nem egy darab rádiós csatornának a halálát jelentette csak. Az, hogy 2019-ben, ugye, ha jól emlékszem, 2019 végén leállt Magyarországon a digitális földfelszíni sugárzás.
20, igen, tehát 20, sokkal... 2020 végén, igen, tehát most a 21,
bocsánat,
igen.
2020, elnézést, már én is keverem az éveket, igen, tehát ez is ugyanúgy 2020-ban történt, 2020 végén, egészen pontosan szeptemberben. Ezzel tulajdonképpen magyar rádiózás piacának a legfontosabb perspektíváját ölte meg, ha így akarunk ilyen drámaian fogalmazni, a Nemzeti Médiaség Közlési Hatóság.
Miért lett volna fontos a DAB plusz, tehát az internetrádióhoz képest, amit ugye szintén ugye bárki a telefonján el tud indítani, mennyiben jobb a DAB plusz? Kényelmesebb, vagy mi az az előnye, amit tud hordozni magában?
A DAB plusz, hogy laikusok számára is érthetővé tegyük, az a fajta technológia, amivel biztonságosan az autóban lehet rádiót hallgatni jó minőségben. A telefonunkon, ezt pontosan tudjuk, nagyon sok helyen lehet, nagyon sok helyen nem lehet. Sebességnél, nagy sebességnél, mint például az autóban, jellemzően nem lehet megbízhatóan jó minőségben hallgatni, éppen ezért fontos a DAB plusz technológia, ami viszont ezt biztosítja. Tehát ez a technológia olyan helyzetekben is, és az autós rádiózás kifejezetten az a hely, az a felhasználási mód, ami a rádiózásnak az egyik legfontosabb helye és terepe szerte a világon, és a DAB plusz technológia az, ami itt ezen a helyen, azaz az autón belül ülve, biztosítja a jó minőségű és megbízható vételi módot. Ezen túlmenően a DAB plusz megsokszorozta volna az elérhető csatornák számát a jelenleg elérhető földfelszíni sugárzásra terjesztett rádiókhoz képest, azaz a rádiózás piacának pluralizmusát elősegítette volna. Elősegíthette volna, fogalmazzunk így.
Gyakorlatilag, hogyha a DAB plusz elterjedt volna, akkor nem lett volna szükség arra, hogy a média tanács pályáztassa a frekvenciákat, hanem aki csak úgy gondolja, hogy szeretne indítani egy rádiót, és ehhez az anyagi feltételeket megteremti, az meg is tehette volna, hogy indít egy rádiót?
Abban az esetben, hogyha a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság követte volna azt a pályáztatási modellt, mint amit a digitális televíziózás esetében mi annak idején bevezettünk, az úgynevezett erős multiplex modellt, akkor a válasz igen. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a pályáztatás az arra a jogosultságra vonatkozik, ami a technikai hozzáférés biztosítása. Ezt a televíziózás esetében az Antenna Hungária látta el, a rádiózás esetében is nagy eséllyel az Antenna Hungária láthatta volna el. Tehát magyarán azt kellett pályáztatni, hogy ki milyen feltételek mellett, milyen árviszonyok mellett, milyen technikai részletek mellett és elérhetőség, lefedettség mellett biztosítja ezt a szolgáltatást. Majd ezt követően az Antenna Hungáriának majdnem teljes szabadsága lett volna abban, hogy azt eldöntse, hogy kivel szerződik immáron kereskedelmi alapon, és teszi elérhetővé a szolgáltatást. A majdnem teljes szabadság, azt azért mondom, a majdnem szót azért teszem hozzá, mert például a közszolgálati csatornák számára úgy a televíziózás, mint a rádiózás esetében jogszabályi és szabályozási előnyt biztosított volna ez a modell is.
Abban az esetben, hogyha ön maradt volna a hírközlési hatóság elnöke, akkor mit tett volna, vagy hogyan alakult volna itt az elmúlt néhány év, és most kifejezetten arra gondolok, hogy például a DAB ügyében mit tudtak volna tenni. Kampányt indítottak volna, hogy mindenki vásároljon DAB rádiót, és álljon át az ország?
Én nem szeretem ezt személyekre lebontani, mert ez nem én rólam szólt, és nem személyekről szól. Azt gondolom, hogy bárki ült, vagy ült volna abban a cégben, és azt felelősen a magyar rádióhallgatók és a magyar piac szempontjait és a közérdeket szem előtt tartva járt volna el, annak az lett volna a dolga az elmúlt években, hogy szabályozási, jogi és minden más úgynevezett közpolitikai eszközzel elősegítse azt, hogy a digitális földfelszíni rádiózás minél inkább elterjedjen. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a hatóságnak partnerséget kellett volna vállalnia a különböző iparági szereplőkkel, össze kellett volna fogni más hatóságokkal, annak érdekében, hogy elősegítse ennek a technológiának az elterjedését, tanulni kellett volna annak az országoknak a mintájából, Norvégiát említettem már, de ismét csak Norvégiára mutogatnék, mert a félvilág Norvégiára tekint, akiktől tanulni lehetett volna ebben, rengeteg ösztönzőt lehetett volna beépíteni arra, hogy exkluzív tartalmak kerüljenek erre a platformra, hiszen valamiért az embereknek érdekesnek kellett volna lennie, hogy ők maguk is beruházzanak, vagy egyáltalán megtegyék azt a lépést, hogy váltsanak, és földfelszíni technológiával, digitális földfelszíni technológiával rádiózzanak. Tehát ez egy nagyon sok elemű, nagyon sok szereplős lépés, sok év munkája lett volna, de mint azt látjuk, a többi európai ország tapasztalatából ez nem lehetetlen, ez nem is feltétlenül pénzkérdés, hanem felelős eljárás és felelős szabályozói közpolitikai lépések sorozatát jelentette volna, és ehhez azt a segítséget is megkapta volna Magyarország, amit más országok is megkaptak, hogy az Európai Bizottság is végül 2020-ban meglépte azt, hogy kötelezővé tette az autógyártók számára a digitális DAB-rádiók beszerelését. Tehát ez egy hihetetlen kompetitív előnyt jelent ennek a platformnak, aminek az eredményét, aminek a babérjait le lehetett volna aratni. És azért egy pár szót csak azért, hogy emlékeztessük, hogy miről magunkat, hogy miről beszélünk. Tehát ugye azt mondhatná az ember, hogy ugyan már rádiózás, kit érdekel a rádió, itt vagyunk a platformok, a közösségi média, a TikToktól, a különböző podcastok világáig, kinek kell itt rádiózás. És akkor csak, hogy az európai adatokat a fejünkbe véssük. Európában jelen pillanatban is, egész Európában a földfelszíni rádiózás a legnépszerűbb terjesztési mód. A rádiózás, mint olyan, egész Európában a legmegbízhatóbb információs forrásnak tekintett médium. Tehát a rádióban bíznak az emberek, akármilyen viccesnek tűnik is, de a leginkább szerte Európában. És ezt tegyük bele például most az egész járvány és világjárvány és válsághelyzetek kontextusában, ahol azt látjuk egy éve, hogy az információkban, a hírekbe vetett bizalom olyan szinten kulcskérdés, amin emberéletek múlnak, és most valóban nem dramatizálok. Az a kérdés, hogy kikinek hisz, akár az egészségbiztonsági kérdések tekintetében, akár a vakcinák ügyében, ezeken emberéletek múlnak jelen pillanatban. Tehát az, hogy mit tekintünk úgynevezett trusted source-nak, tehát hogy az emberek a...
Megbízható forrás, ugye? Tehát így megbízható van, hírforrás.
Tehát, hogy az emberek az özönlő, ömlő dezinformációt, félreinformációt, téves információkat, hisztériákat követik-e, vagy a valóban hiteles, valóban kutatásokkal, közhiteles adatokkal alátámasztott információkra épített tájékoztatásban és az ott adott iránymutatásban hisznek-e. Ez ma egészen egyszerűen élet és halál kérdése, és tényleg nem viccelek ebben, hiszen erre most már rengeteg adatunk van szerte a világban. Ebben a kérdésben a rádiózás Európában az első helyen kiemelt legmegbízhatóbb hírforrásnak minősül. Tehát nem kicsi a tét, amikor rádiózásról beszélünk. Jelen pillanatban Európa szerte az európai állampolgárok 84%-a hallgat rádiót. 84%.
Döbbenetes adatok. Igen, rengeteg.
És naponta közel 2,5 órán keresztül. Miközben azt gondolnánk, hogy ez egy dinoszaurusz a médiavilágnak, nem az. Illetőleg a dinoszaurusz jellege, az öreg jellege, ha tetszik, kifejezetten az előnyének bizonyul jelen pillanatban, hiszen pontosan, hogy a megbízhatóságához és a hihetőségéhez járul hozzá. Tehát az, hogy mi történik Magyarországon a rádiózás piacán, annak nagyon komoly a tétje.
Van-e arról esetleg önnek adata, hogy hány százalék a rádióknak az, amelyik egyáltalán még itt Magyarországon hajlandó a kormányt kritizálni?
Ilyen adatom nincsen, és szerintem ilyen adata senkinek nincsen, hiszen az a kérdés, hogy mit nevezünk kritizálásnak, ezek nem definiált a fogalmak, a függetlenség már sokkal inkább egy jobban definiálható fogalom, hiszen a függetlenség az azt jelenti, hogy akkor kritizálok valakit, hogyha az kritizálása méltó, tehát hogyha a kormány, most teszem azt, fontos és jó lépéseket tesz, akkor azt nem kell kritizálni, hanem azt arról megfelelően, objektíven tájékoztatni kell. Tehát vissza a kérdéshez, független rádió Magyarországon, hát azt gondolom, hogy az egy kezemen megszámolható számú.
És most, amikor ez a bizonyos rádió ugye eltűnt az éterből a 92.9-ről, akkor az internetrádiózás az mennyire jelent menedéket a számukra, tehát mennyire reális az, hogy átállítsák az összes hallgatójukat a netrádiózásra, hiszen most ugye a kormány azzal érvel, hogy hát tulajdonképpen nem történt semmi, hát a klubrádió működhet tovább, most az, hogy nem egy FM rádión, hanem a neten keresztül, az tulajdonképpen mindegy is. Ez egy hisztéria. Ugye ez volt a szöveg?
Az a kérdés, hogy hány darab hallgató fog átmigrálni, ez az egyik kérdés. Én erre nem tudok mondani semmilyen becslést ebben a pillanatban. Azt gondolom, hogy a klubrádiónak biztosan vannak pontosabb adatai. Ennél sokkal nagyobb kérdés az üzleti modell kérdése, amiben megint csak én nem látok bele a klubrádió bevételi számaiba, mennyi volt a reklámbevétel, mennyi volt a támogatás, mennyi volt az egyéb szponzoráció vagy hasonló, és hogy ezek a bevételi források mennyire hajlandóak átmigrálni egy kizárólag internetes platformra. Ez lesz szerintem az igazi döntő kérdés a tekintetben, hogy a klubrádió fent tud-e maradni az interneten. Én csak azt tudom mondani, hogy sok sikert kívánok nekik.
Mit tenne az ő helyükben egyébként? Tehát, hogyha mondjuk öné lenne a rádió, akkor ebben a helyzetben mit tudna tenni egyáltalán?
Hát, hogy mondjam, nincs itt új a nap alatt. Az interneten küzdő, fennmaradt, nagyon kevés független médium, mint ahol most mi is beszélgetünk, például a Media1.hu is pont ugyanazokért a forrásokért küzdett, úgy hívják, hogy támogatók, az egyéni támogatások, a hallgatók lojalitása, ugyanazok az egy darab pénztárcák, és természetesen a hirdetők meggyőzése arról, hogy érdemes az interneten is hirdetni. Sajnos nincsenek itt báronnan kalapból elővarázsolható más források, természetesen ezek más országban nem így néznek ki, más országokban nagyon komoly állami támogatások, az állami alatt értve köztámogatások, tehát amik pályázati úton, normatív módon állnak rendelkezésre, mondjuk közösségi rádiózás céljaira, ezerféle jogcímen, ezek nem hiszem, hogy a klubrádió számára a mostani döntés függvényében különösebben rendelkezésre fognak állni. Vannak ilyenek Magyarországon is természetesen, ezek nem, jellemzően nem a független médiumok számára állnak hozzáférhetővé.
Vannak azért sikeres internetrádiók?
Természetesen rengeteg sikeres internetrádió van a világban. Általában kicsi közösségi rádiók, amik valamilyen speciális ízlés, speciális közösség kiszolgálását szolgálják. Ezek tényleg nagyon közösségi formátumok. Ezen túlmedően pedig az a jellemző, hogyha valamilyen földfelszíni sugárzás és internetes jelenlét párhuzamosan. Ezek a túlnyomó többségében üzletileg sikeres modellek.
És az Európában, ami itt most a klubrádióval történik, mennyire számít példátlannak? Tehát látta olyat, hogy nem tudom, hogy mondjuk, ahogy Ausztriában él, hogy egyszer csak lekapcsolnak egy rádiót, mert lejár a jogosultsága. Ott hogy működik például? Ugye én most az analóg frekvenciáról beszélünk, tehát a hagyományos FM-ről.
Igen, nem tartom szerencsésnek az ilyen összehasonlításokat, hogyha nem haragszik, mert nem lehet az almát a körtével összehasonlítani. Mindenhol, minden európai országban, ahol van pályáztatás, ott vannak lejáró jogosultságok, ott van verseny. És itt ez a kérdés, hogy a klubrádiónak volt-e esélye tisztességes versenyben, tisztességes feltételek mellett megmérettetni. És tisztességes folyamat eredményeként született az a döntés, hogy nem kapta meg a jogosultságot. Ha így tesszük fel a kérdést, akkor azt gondolom, hogy jogállami körülmények között zajlik a Európa legtöbb más országában az ilyen versenyeztetés. Nagy eséllyel a klubrádió esetében nem ez volt a helyzet. De ezt reméljük, hogy a független bíróságok majd el fogják bírálni Magyarországon is.
Ugye az azt jelenti, hogy még vannak hagyományos FM analóg rádiók szép számban Európában, és ott még ugye mindig jellemző a frekvencia szűkösség, tehát az, hogy versenyezni igen. kell a frekvenciákért, és ezeket pályáztatják. Van esetleg valamilyen más megoldás is arra, hogy ne kelljen pályáztatni, hanem ha valaki mondjuk megszerez egyszer egy jogosultságot, akkor az folyamatosan utána már megmaradjon, ne hallgattassák előtt?
A technológia jellegében adódóan nincsen egy, hogy mondjam, nincsen egy varázspálca, amivel ezt meg lehetne szüntetni, ahogy pontosan ön mondta, a frekvencia szűkösséget. Amit lehet tenni, az a kiszámíthatóság biztosítása a rádiós piacon, és éppen ezért a legtöbb úgynevezett best practice-ként, tehát legjobb példaként működő hatóság például azt csinálja, hogy hosszú-hosszú évekre, hanem évtizedekre előre világossá teszi azt, hogy milyen preferenciákat fog követni a pályáztatásnál, milyen feltételekkel pályáztatja újra a rádiókat, minél hosszabb jogosultsági időt ad. Tehát csak hogy értsük, a rádiózás piaca az nem az a piac, ahol óriási meggazdagodási lehetőségek vannak. Itt elsősorban befektetése van szükség, és nagyon kicsi megtérülési lehetőségekre üzleti értelemben. Tehát kifejezetten a média pluralizmus támogatása érdekében ezen a piacon olyan közpolitikai, olyan szabályozói környezetnek a megteremtése szükséges, ami a befektetést elősegíti, és a biztonságát ezeknek a befektetéseknek elősegíti. Tehát például az angol hatóság, aki mindaddig, amíg az EU tagjai voltak az EU-n belül, a legjobb példa közé tartozott. Ők például világossá tették 2007-ben már azt, hogy a rádiózás piacát egy nagyon veszélyeztetett piacnak tartják, viszont nagyon fontosnak tartják, és ezért úgy pályáztatnak, hogy aki az első jogosultságot sikeresen megkapta, és azt komoly bírságok, komoly jogsértések nélkül lebonyolította, akkor annak az újrapályáztatásánál például már 12 év új jogosultságot adnak oda, pontosan annak érdekében, hogy tervezhető, kiszámítható, hosszú távon, előrelátható módon tudjanak működni rádiós műsorszolgáltatók.
Ez a bizonyos brit szabályozás?
Így van, az Ofcom. Így van, az Ofcomra gondolok, akik sajnálatosan már nem az Európai Uniónak a tagjai. De ennek ellenére az ő szabályozási, pályáztatási és egyéb gyakorlatai továbbra is a legjobbak közé tartoznak.
És akkor abban az esetben, hogyha most tételezzük föl, jön egy kormányváltás, és van egy gondolat, hogy tegyük rendbe a magyar média szabályozást, akkor a brit modell az, amit mondjuk javasolna, hogy azt próbálja meg Magyarország követni?
A brit modell biztos, hogy közéjük tartozna, ez így. A brit modell kifejezetten sikeres, mind a közszolgálati, mind a közérdekű, mind a közösségi rádiózás tekintetében.
Hogyan tudják a britek azt garantálni, hogy ne fordulhasson elő az, ami mondjuk itthon Magyarországon azért elég sokszor előfordult az elmúlt években, hogy hát különböző visszaélések történtek a médiatanács pályázatain, ugye ez bíróságokon is bebizonyosodott, mondjuk Békés Csabán meg más rádiós pályázatokon is, tehát hogy olyan pályázók nyertek, akik nem nyerhettek volna, illetve olyanokat zártak ki és hallgattattak el akár, akik egyébként korrekt pályázattal indultak el.
Hát kezdjük azzal, hogy a brit hatóság az valódi független hatóságként működik. Tehát nem csak mondja magáról, hanem az is.
Tehát őket kinevezi ki például, ki állítja össze a testületet? Kik a tagjai?
A testületnek a tagjai azok köztiszteletben álló szakemberek, adott esetben, tehát több testület is van, nem csak egyről beszélünk, és nem a részletek inkább az érdekesek, hanem az egész rendszer. Átláthatóság, nagy szakmai múlt, nyilvános vita, nyilvános megmérettetés, és ennek alapján történő döntés, és nem ennek ellenében történő döntés. És megfelelő demokratikus felügyelet. Tehát attól, hogy egy hatóság független, attól még elszámoltatható, és el is kell számolnia például a parlament felé, például a közösség felé. Így működik az Ofcom.
Nem tudom, hogy mennyire tudja esetleg, hogy ott hány évre választják a tagokat. Ugye itt Magyarországon 9 év a médiatanács tagoknak a mandátum ideje. Ott ez hogyan alakul?
Én ezt most fejből meg nem mondom, de jellemzően 4-5 évnél hosszabb mandátumok nincsenek.
Uh-huh. Hiszen ez is fontos, hogy valaki mennyire bebetonozott a pozíciójába.
Pontosan. És az is fontos, hogy ezek nem hitbizományok, ezek a pozíciók.
És ott az ellenzéknek mekkora szerepe van ebben a grémiumban, amelyik dönt?
Egy normális modellben nem azt kell patika mérleken mérlegelni, hogy ki ellenzék és ki nem, hanem az, hogy ki az, aki szakmai döntéseknek és szakmai szempontoknak felel meg. És itt jön elsősorban a számításba, hogy egy ilyen grémiumnak a tagjai azok nem parlamenti pártoknak a képviselői, jelöltjei, barátai vagy ismerősei, hanem egy adott szakterületnek közismert, nagy szakmai tekintélyű, nagy múltú képviselői. Legyenek azok tudományos szakemberek, legyenek azok komoly piaci múlttal rendelkező szakemberek, legyenek azok szabályozói múlttal rendelkező szakemberek. Ez a kérdés.
Mekkora esélyt lehet arra, hogy ez Magyarországon megvalósulhat?
Hát, hogy mondjam, vegyünk egy üveggömböt, és nézzünk bele Magyarország jövőjében. Sajnos jelen pillanatban nagyon keveset. Azt hiszem, hogy érthető az, hogy én például miért nem Magyarországon élek ebben a másodpercben.
Egyébként ugye ott egy egyetemen tanít most, ha jól tudom, ugye?
Így van, én kétféle dolgot csinálok jelenleg. Egyrészt Ausztria legnagyobb egyetemén, a Bécsi Egyetemen tanítok és kutatok, és emellett pedig szántam nemzetközi szervezetnek, az Európa Tanácsnak, az Európai Bizottságnak, az ENSZ-nek, a Világbanknak, még sorolhatnék másoknak vagyok rendszeresen felkért konzultáns szakértője.
Tehát azért benne van a vérkeringésben, és rálát abszolút ezekre az európai ügyekre, sőt, talán még közelebb is van hozzá, mint hogyha itt lenne. Hogy látja, hogy itt az európai vízhang alapján úgy tűnik, hogy nem fogadták túl pozitívan azt, ami a Klubrádióval történt, és ami itt az elmúlt években úgy általában a rádiós piacon zajlott, de mekkora ez a felhordulás, vagy mekkora ez a nagy felháborodás?
Őszintén szólva, hogy fogalmazzak? 2010 óta a Európa demokratikus része nem nézi jó szemmel azt, ami Magyarországon a médiaszabadság ügyében történik, de ne legyenek illúziónk. Sem Európa, sem a jó tündér nem fogja Magyarországot megszabadítani a magyar nem demokratikus gyakorlattól. Tehát a nemzetközi kritika az egy fontos iránymutató, az egy fontos visszajelzés, de Magyarország, a magyar állampolgárok dolga és felelőssége, hogy leváltsák azt a szabályozási kurzust, azt a kormányzatot, azt a berendezkedést, ami ilyen nem demokratikus lépéseknek és gyakorlatoknak terepet ad.
Hát nem túl bíztató akkor a helyzet.
hogy mondjam, felelőtlenség lenne azt mondani, hogy jön holnap valaki Európából, és azt mondja, hogy ennyi. És akkor valami visszacsinálódik Magyarországon, ezt pontosan látjuk, 11 éve Magyarország megy előre azon a illiberális úton, akármit is jelentsen ez, amelyen 2010-ben elindult.
Mitől van az, hogy egyébként, ugye mondjuk Lengyelországban is problémák vannak mostanában elég komolyan a médiával, tehát hogy mintha sokasodna a világban a sajtószabadsággal kapcsolatos problémák száma, vagy ez korábban is így volt, és csak nem érzékeltük ennyire?
A média világa mindig is egy nagyon fontos terepe volt a politikai, de nem csak politikai, hanem kulturális és értékrendbeli harcoknak is. Ami felerősíti ezt talán, és amitől úgy érezzük, hogy ezek a csataterek, mint hogyha zajosabbak lennének, az a határokon átnyúló jelleg, az a globális kitettség, hogy az, ami ma Lengyelországban történik, az ugyanabban a másodpercben a világ bármelyik pontján érzékelhető és tudható. Emlékezzünk vissza az arab tavasz kiváltó pillanatára. Az az egy darab Facebook poszt, ami Egyiptomban elindította a véres és aztán nem véres eseményeket, és egy óriási hullámot, ami elsöpört, bebetonozottnak tűnő évtizedek óta ott lévő politikai rezsimeket, azt az egész világ folyamatosan maga is szemmel, füllel végigkövette. Tehát azt gondolom, hogy ezt a felerősítettséget, ezt nagyon nagy részben az internet és a közösségi média globális nyitottsága és összekötöttsége adja is ennek az érzete.
Hát köszönöm szépen. Krisztina, nem tudom, hogy még bármit szeretne hozzátenni itt a Klubrádió kapcsán, ami ugye ma már nincs az éterben, amikor ez a beszélgetésünk adásba kerül.
Az, hogy mi történik akár a Klubrádióval, akár a magyar médiaszabadsággal, akár az életünkkel, az rajtunk múlik, az azon múlik, hogy hány darab ember fog most például a zsebébe nyúlni, és valamit, ami a számára fontos, arra áldozni is. Hány darab ember fogja úgy gondolni, hogy nem hagyja, hogy az történjen, amit a hatalom akar, és a kezébe veszi például egy ilyen ügynek és kérdésnek a sorsát. Hány darab ember az, aki hajlandó még kimenni, tüntetni Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg felelős döntés van nekünk egyenként is a kezünkben, és én arra biztatom mindannyiunkat, hogy ezzel élnünk kell, mert ez létkérdés.
Rozgonyi Krisztinával, a Nemzeti Hírközlési Hatóság egykori elnökével beszélgettem az elmúlt több mint fél órában arról, hogy a Klubrádió elnémult a 92.9-en, és már csak interneten keresztül hallható. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét arról, ami itt most Magyarországon történt.
Én köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer kitartást a médiaszabadság barátainak és híveinek.
Ez volt a Média 1. Egy hét múlva ismét jelentkezünk, addig is visszahallgathatják a műsort a Google Podcastről, a Spotifyról, az Apple iTunesról és több más podcast felületről, valamint elérhető a media1.hu-n és a webcast.hu-n is az adás. Megköszönni az önök megtisztelő figyelmét a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva.